Vendégünk a stúdióban Bolla Erika dietetikus, csókolom. Miről fogunk beszélgetni?
Üdvözlöm a hallgatókat, molekuláris gasztronómia nevű új tudományággal fogunk.
Úristen, senki ne kapcsoljon el, tehát azért senki ne kapcsoljon el. Komolyabbnak hangzik, mint amit takar ez a fogalom. Megnyugtatom önöket, hölgyeim és uraim, akik otthon főznek a konyhában, mindenki valahol. Molekuláris gasztronómus. Na, sikerült kimondanom. Miért is?
Hát azért is, mert egyszerűbben megfogalmazva azt mondhatjuk erre a molekuláris gasztronómiára, hogy az élelmiszer tudománynak és a táplálkozás tudománynak a kutatásai eredményeit ötvözi a konyha művészettel. Tulajdonképpen tudat alatt ezt minden ember főzés és sütés közben, vagy bármilyen konyha technológiai művelet során részese ennek az új tudományágnak.
Hiszen tudok rá egy jó példát. Annak idején az első vadászgépeket teflon bevonattal vonták be, hogy a repülés közben a levegő súrlódása következtében ne égjen el a burkolatuk, és ezt aztán később hasznosították a konyhában is, és milyen jó sütőfőző edények.
Mindenki tudja, hogy az ételkészítés során az ételekben bizonyos változások végbe mennek, ezek lehetnek fizikai változások, kémiai változások, vagy akár biológiai változások. Erre egy nagyon egyszerű példa a tojásrántottának az esete, amelynél például a felvert tojás az egy folyékony állagú anyag, és amikor elkészül a rántotta, akkor egy szilárd táplálékot vagy ételt kapunk.
És ezt csak tudományosan be kell csomagolnunk, és már is kész a molekuláris gasztronómia.
Ebben még szerepet játszhat a konyha művészetnek és a táplálkozástudománynak azon értékei, amelyek mondjuk egy ilyen tojásrántottának az élvezeti értékét növelik. Tehát például hozzátehetünk szalonnát, megsózhatjuk, megszórhatjuk fűszerpaprikával, amely mind az ízében, mind pedig a kinézetében vonzóbbá teszi az ételt.
Magyarországon lehet, hogy még nem jellemző, de gondolom, hogy azért valamennyire az lesz, de nyugaton hihetetlen nagy vállalatok épülnek, hogy különböző ételeket kísérletezenek.
Erre már speciális éttermeket is nyitottak Nyugat-Európában, ahol azt vizsgálják, hogy milyen különleges ételeket lehet csinálni egyes ízkombinációkkal. Megkeresik az egymáshoz jól harmonizáló fűszereket, illetve élelmiszer alkotó anyagokat.
Tud nekünk egy példát mondani?
Gyártanak olyan mustárokat például, amely nem csak mustár, hanem valamilyen más vele jól harmonizáló anyaggal, például fokhagymával vagy petrezselyemmel ízesítik.
Fogalmat mondok, food styling, ugye a szabad fordításban a étkezési stílus. Ez is beletartozik a molekuláris gasztronómiába, ugye?
Igen, ez is beletartozik, hiszen az ételnek a látványa az tulajdonképpen, amely először magával ragad minket, illetve az illata, tehát nagyon fontos az, hogy ez az étel ez számunkra vonzóan jelenjen meg. Ez a food styling, ez tulajdonképpen a díszítésnek is a művészete, ahol szintén jól harmonizáló anyagokat használunk fel a díszítésre.
És hát adás előtt beszélgettünk, és éppen szóba került a lila ketchup. Mindenki arra a megállapításra jutott, hogy nem igazán hiszi, hogy ezt meg tudná enni. Tehát ízben valóban ugyanolyan, mint a piros testvére, de színben azért esztétikailag mégsem ugyanaz.
Igen, ez így van, és ugye a megszokás nagy úr, tehát hogyha először a lila ketchupöt vezették volna be, és mindenki a lila ketchupöt ismerné, akkor most a piros ketchuppel szemben lenne az embernek a verziója, de így tényleg nagyon furcsa, és nem sok ember nyitott az ilyen újdonságokra.
És megint mondok egy érdekességet, aztán majd ön megmagyarázza. Az étel íze és a látványa között is van összefüggés.
Gondoljunk például piacon vagy bárhol máshol olyan árusokra, amelyek már elkészített grill csirkét vagy hústermékeket árulnak, akkor ezek a pirosan megvilágított lámpa alatt roppant vonzóan néznek ki. De legtöbbször, amikor elénk rakják, és ez kikerül, akkor már nem annyira szép a színe, és amikor megkóstoljuk, akkor esetleg ez a szín elváltozás, ez elülteti bennünk a kisbogarat, hogy esetleg ennek a húsnak az összetételével is probléma lehet.
Vagy mondjuk oda el az ember egy hétköznapi napon a közértben a húsos vagy a szalámis pult elé, és azért nem veszi meg mondjuk a sonkát, mert hogy
igen, mert
nem tetszik
igen,
a színe,
igen.
Illetve hogy kinéz.
Igen.
Ugye, hogy nem is volt olyan nehéz a molekuláris gasztronómia, és mindenki valahol szerintem molekuláris gasztronómus, csak nem tudja, illetve most már tudja. Bolla Erika, köszönjük szépen.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Stró Péterrel, éttermi mesterrel, a Budapesti Gazdasági Főiskola kereskedelmi vendéglátóipari és idegenforgalmi főiskolai karának oktatójával az éttermi etiketről fogunk beszélgetni.
mit vegyünk fel, hogyha étterembe megyünk?
Attól függ, hogy milyen alkalomból megyünk el az étterembe. Egy baráti társaság, fiatalok, idősebbek elmennek csak, hogy vacsorázzunk egy jót, akkor lehet sportosan öltözni, hölgyek esetleg lehet egy nadrágba, egy blúzba, egy pólóba. Más az, amikor már valamilyen alkalomból hívnak meg minket valahova, ott általában elő szokták írni az öltözködési etikettet, hogy milyen ruhában illik megjelenni.
Mikor érkezünk, hogyha vacsora meghívás van?
Nem illik nagyon sokkal korábban ott lenni, és nem illik késni sem. A hiedelekkel ellentétben szokták mondani, van a színházi 5 perc, ami ugye 5 percre később kezdődik az előadás, hogy a későn jövők leüljenek. Ez az étteremben nincsen így, mert ez nem illik. Ha mondjuk 7 órára van egy meghívás, akkor illik 6 óra 50 és 55 között odaérkezni. Tehát egy 5-10 perccel előbb, hiszen a házigazd vagy a meghívó általában fogadja a vendégeket.
És hogyha esetleg dugóba kerültünk, mert akkor mindenféleképpen szóljunk a többieknek, hogy késni fogunk.
Ez ma már a mobiltelefon időszakában nem lehet akadály, általában van az embereknél, igen, akkor illik oda szólni, hogy elnézést kérünk, ezért késünk, feltehetően meg fogják várni a későjövőket.
Következik a rendelés, megkapjuk az étlapot, hogyan rendeljünk?
Erre kétféle megoldás létezik. A relatív kisebb társaságnál, tehát 3-4-5 fő esetében meg lehet azt is tenni, hogy egy valaki rendel meg mindent. Lehet, hogy mindenki saját maga rendel, sőt, előfordul olyan is, hogy csak a megrendelő kezébe adnak egy étlapot, olyan étlapot, amin árak vannak, és a meghívottak kezébe olyan étlapot adnak, amin nincsenek árak.
Evőeszközök. Találkozhatunk olyan a társasági eseményeken, vagy egy elegánsabb étteremben, hogy nagyon sok villa, illetve kanál is kés van előttünk. Hogyan kell ezeket használni? Mi a sorrend?
Ugye azért szabály, hogy elviekben 4 kést lehet, illetve 4 evőeszközt a jobb oldalra, és 3 evőeszközt, azaz 3 villát a bal oldalra tenni. Ha ennél több fogás van, akkor feltehetően a többi evőeszköz pótolják. Aranyszabály, mindig kívülről befelé haladunk. A tányér fölött, oda kizárólag csak azok az evőeszköz kerülhetnek, amelyek a sajtok, illetve a desszertek, esetleg gyümölcs elfogyasztásához szolgálnak.
A múltkor valamelyik étteremben velem előfordult, hogy nem volt igazán jó az ételnek az íze. Ilyenkor hogyan reklamálhatunk, hogyan szóljunk?
Nem igazán tudom elfogadni a vendégtől, hogy nem volt jó. Azt elfogadom minden szó nélkül, hogy íz lett, mert vagy sós volt, vagy édes volt, vagy keserű volt, vagy romlott volt, vagy rágós volt, vagy bármi volt. De az, hogy nem jó, ez egy nagyon tág fogalom. Az egyik ember szereti a halászlét, attól még az a halászlé nagyon jó lehet, csak legfeljebb ő nem szereti.
Tehát, hogyha valami problémánk van az étellel, akkor mindenképpen mondjuk el, hogy mi a problémánk vele.
Igen, mindenképpen el kell mondani, hogy mi a probléma. Bár azért hozzá kell tenni, hogyha egy tányéron a szakács által megtalált nagyon szép étel kompozícióból nagyon sok hiányzik, és 2 kis szem krumpli, meg egy picike husika ott maradt, akkor azért olyan nagyon rossz nem volt, mert a nagyon rossz, akkor nem eszi meg.
Megettük az ételünket reklamáció nélkül, reméljük, utána fizetünk. Ki fizessen? Amerikában ugye van egy olyan mondás, hogy lehet, hogy meghívnak engem vacsorázni, de az nem azt jelenti, hogy fizetni fogják helyettem a számlát, hanem én nekem is fizetnem kell a sajátomat. Ki fizessen?
Én azt javaslom, hogy általában egy ember fizet, azért nehéz dolog, hogy mindenki külön-külön, bár ez is létezik, egy osztálytalálkozó esetében, egy érettségi banketnél ez sokszor előfordul, és ezt nagyon könnyen lehet kezelni.
Előfordult velem már többször az is, hogy kértem a számlát, és bizony-bizony 10 perc, negyed óra múlva sem kaptam meg, és kellemetlen, mert ez a pincér ott bolyong, nehéz elkapni a tekintetét, nem tudja az ember, hogy szóljon neki, hogy fizetne már.
Igen, hát akkor a legegyszerűbb variáció, hogy föl kell állni, ami nagyon kellemetlen, mert nem tudni, hogy éppen a pincér hol van, vagy lehet esetleg röviden integetni, nem úgy, mint a vasútállomáson, hogy szoktunk az elutazóknak integetni. Esetleg egy karnyújtással, egy kéz felemeléssel lehetne szólni, vagy felszolgáló értésére adni, hogy fizetni szeretnénk. Ha ez sem megoldás, mert esetleg sok munkája van, egyedül van, máshol van, hát akkor sajnos egy megoldás, akkor föl kell állni.
A borravaló kérdése nagyon kényes kérdés lehet. Mennyi borravalót adjunk? 10% azt mondják az elfogadott.
Én azt mondom, a borravaló az soha nem kötelező. Igen, Magyarországon általában a 10%, de lehet, hogy egy 2 kávé, 3 üdítő esetében ez a 10% ez több. 5-6 fős társaság esetében a 10-15% az a reális, mert mondjuk jól is éreztem magam, és meg vagyok elégedve. Egy a lényeg, a vendég csak akkor ad borravalót, ha meg van elégedve.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Maradjanak továbbra is, mert a hírek után beszélgetünk arról, hogy milyen kapcsolat van a genetika és az étvágy között, és kiderül, hogy mi a mate.